Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Koltai András, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, pénteken 11 órától rögzítettük, elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hatályban van az internetes agresszió visszaszorításáról szóló törvény, a kiadóknak szabályzatot kell csinálniuk nyár közepéig. Itt jó gyakorlatok vannak Európában vagy a világban, ami le lehet másolni vagy tanulni lehet belőle?
Ez egy nagyon érdekes kísérlet a Magyarország gyűlésről. Én nem ismerek olyan európai szabályozást, ami ilyen módon próbálná a jogsértő kommentek ügyét kezelni. Természetesen kommentekkel kapcsolatban mindenhol vannak bírósági eljárások, büntető polgári, illetve a nagy kérdés, hogy egy jogsértő kommentért az a médium felelőssé tehető-e, amelynek a felületén megjelent, igaz, hogy valamely olvasója szerzősége mellett. Hát ez a jogalkotás tavaly évvégén azt célozza, hogy valahogy ezt az egész kommentelést, mint műfajt vissza lehessen terelni abba a keretbe, ahogy ezt annak idején 20-25 éve az erről gondolkodók elképzelték, tehát hogy egy civilizált, értelmes vita felület lehessen, ami hát jelen pillanatban nem így van.
De hol lehet meghúzni a határt? Ugye minden jogszabály az egy éles határt kíván meg, az érzelemdús véleménynyilvánítás meg a sértő, büntetendő véleménynyilvánítás között.
Uh-huh. Hát ha belegondolunk, ez nem komment specifikus kérdés, tehát ez bármely beszéd helyzetben fölmerülhet, hogy valaki mond valamit, ami egy éles, bántó, akár érzékenységeket sértő kritika, vagy annál erősebb megszólalás, és hogy ez hol billen át a jogszerűség határán, mikor válik jogellenessé. 35 éve birkózik a magyar jogrendszer ezekkel a kérdésekkel, azért eléggé kiforrott joggyakorlat áll rendelkezésre a legfontosabb kérdések tekintetében. Nagy biztonsággal meg lehet mondani, hogy a komment vagy bármely más megszólalás mikor jogsértő, az más kérdés, hogy a médiumoknak eddig ezzel nem kellett foglalkozniuk, tehát a médiumoknak, az internetes sajtótermékeknek a törvény szerint mostantól hát vizsgálniuk kell a kommentek jogszerűségét, amivel eddig nem foglalkoztunk.
De ugyanaz a mérce vonatkozik egy olyan emberre, aki egyébként szofisztikált véleménynyilvánításra is képes, mint arra, aki egyébként nem képes erre? Tehát ugyanúgy ítéljük meg mind a kettőnek az egyébként. Ugye van, akitől ez elvárható, van, akitől meg nem várható el.
Nagyon jó a kérdés. Nyilván a jogszerűség vagy jogellenesség kérdését nem az dönti el, hogy ki mondja, hanem az, hogy mit mond. De a kérdés mögött ott van az a megfontolás, hogy igen, vannak olyanok, akik nem érvek mellett cizelláltan, részletesen kibontva fejtik ki a megalapozott véleményüket, hanem fröcsögnek, gyűlölködnek, kritizálnak, másokat sértegetnek. A szólásszabadság az övék is. Az övét, hát ha elvennénk tőlük a szólásszabadság jogát, mondván, hogy alkalmatlan arra, hogy megalapozott véleményt fejtsen ki, vagy fiatal korában nem olvasott elég szép irodalmat, és ezért nem képes cizelláltan fogalmazni, akkor az a szólásszabadság felszámolását jelenteni.
Hát ki vagyunk én, aki elvehetem bárkitől?
Hát egy demokratikus jogállamban természetesen ezt nem lehet megtenni. Pont, hogy ugye azt szokták mondani, hogy a szólásszabadság védelmét onnan kell megközelíteni, hogy azoknak biztosítsuk a szólásszabadságát, akik adott esetben ellenszenves véleményt fogalmaznak, meg másokat bántanak, közösségeket sértenek, és ilyen szempontból az ő, mint beszélők, egyenlő emberi méltóságát is el kell ismerni. Szerintem a magyar jogrendszer ebben jól teljesít egyébként. Az egy más kérdés, hogy ezt azért eddig a bíróságok, alkotmánybíróságok, média specifikus ügyekben a médiahatóság döntötte el ezeket a kérdéseket, most pedig majd a kiadóknak is lesz vele dolga.
Kiadók kapnak a hatóságtól valamilyen segítséget arra, hogy mégis miféle szabályzatokat dolgozzanak ki? Mert az nehéz elképzelni, hogy ugyanolyan vagy hasonló elérésű kiadónál ilyen, a másiknál meg nem olyan a szabályozás.
Igen. A média tanács kiadott egy ajánlást ezzel kapcsolatban, amiről azt gondolom, hogy elég jól összefoglalja ezeknek a szabályzatoknak a lehetséges tartalmát. fontos persze rögzíteni, hogy ez egy ajánlás, tehát ami abban tételesen szerepel, az nem jogilag érvényesíthető kötelezettség. A médiatanács sem fogja a kiadókon ezeket külön-külön számon kérni. Ez egy jó szándékú javaslat arra, hogy hogyan lehet ezt a problémát kezelni. Azt gondolom, hogy ha a kiadók megfogadják az ajánlásban foglaltakat, akkor a szabályzat rendben lesz. A szabályzatnak a megfelelőségét persze a médiatanácsnak, illetve az NMHH-nak majd felügyelnie kell. A szabályzat arról a kérdésről nem szól, hogy milyen kommentet kell törölni, és miért lehet fent hagyni, hiszen nem mehettünk bele abba az utcába, hogy egy ilyen ajánlás mondja meg, hogy hol húzódnak a jogellenesség határai. Ez a magyar jogrendszer egészéből derül ki. Hát itt lehet, hogy majd erőteljesebb jogászi segítségre lesz szüksége a kiadóknak.
Arra van elképzelésük, hogy ki fogja végrehajtani ezt a, nem tudom, hogy lehet-e már moderálási tevékenységnek nevezni. Egy élő ember lesz a végén, aki naponta 4 millió kommentet át fog nézni, mesterséges intelligenciát okosítanak föl arra, hogy megérezze, hogy melyik megy, melyik nem megy, de ha igen, akkor a végén ki fog érte felelni?
Hát a szabály, az ajánlásunk ezt a kérdést nyitva hagyja, tehát mind a két megoldás jogszerű lehet, hogyha ezt egy szoftver vagy egy algoritmus végzi, vagy hogyha emberi moderátor. Azért a magyar internetes sajtótermékek kiadóinak a helyzetét ismerve valószínűsíthetőbb, hogy ezek emberi erővel fognak zajlódni ezek a moderációk, illetve az ajánlást azt javasolja, hogy ahol vita van, tehát egy kommentről fölmerül, hogy esetleg jogellenes, annak a szerzője ezt vitatja, akkor az előszóló felülvizsgálati döntést azt mindenképp ember hozza meg, azért abban még nem lehet bízni, hogy az algoritmusok olyan okosak lennének, hogy a magyar jogrendszer és a szólásszabadságjog minden rezdülését pontosan ismernék, vagy az egyes változásokat azonnal lekövetnék. Remélem, hogy nem is jutunk el soha erre a szintre mindannyiunk érdekében. Úgyhogy valószínűsíthetően humán moderátorok lesznek. Az egy probléma lenne, hogyha az új törvényi szabályozásnak az eredménye az lenne, hogy tovább szűkülne a kommentelés lehetősége, hiszen valaki nem biztosít komment lehetőséget, akkor úgy tűnhet, mint hogyha mentesülne a ezzel kapcsolatos macera alól, mint kiadó, de valójában ő sem mentesül, mert közösségi média oldala mindenkinek szükségszerűen van. Valamelyik nagy amerikai platform jellemzően, és az ottani kommentelése is kiterjed a szabályozás. Megjegyzem azért, ha bizonyos, más aspektusban nézzük ezt a kérdést, akkor olyan elképesztő nagy változást ez nem jelent, mert a magyar joggyakorlat eddig is arra épült, hogy aki a kommentelés lehetőségét fenntartja, akár a saját honlapján, akár a közösségi média oldalán keresztül, annak a jogellenes kommenteket el kell távolítani. A különbség az, hogy ez csak erre irányuló jelzés megkeresés esetén kellett eddig megtennie, most pedig már ugye proaktív módon.
Arra látnak-e már megoldást, ami nem teljesen elrugaszkodott a valóságtól? Ugye nekem nem szimpatikus orgánum oldalát vagy Facebook profilját küldöm meg borzasztó kommentekkel, abban bízva, hogy a médiahatóságban jól meg fogja ezért büntetni.
Hát ez elképzelhető, ilyen úgynevezett trollkodás, hát ezért nem ritka a mi magyar média világunkban sem. Ennek nyilván az a megoldása, hogyha valaki ezt már többedik alkalommal követi el, tehát jogsértő kommentet tesz közzé, az ajánlás ezt rögzíti is, akkor ki lehet zárni a kommentelők köréből, ez ugye a közösségi média oldalon is elképzelhető, saját honlapon is elképzelhető. Az is lehet, hogy az illetővel szemben jogi eljárások indulnak, hiszen azonosítható a legtöbb esetben, hogy kiírta, tehát azért van eszköz erre, még hogyha nem is direkt módon, vagy rögtön a belépés pillanatában alkalmazható
ezek. Mindig azonosítható? Mindig feltételezik, hogy a komment mögött egy létező, valós személy
nem
áll?
Nem szükségszerűen. Nyilván informatikai eszközökkel ezek a különböző botok azért jó eséllyel kiszűrhetők. a álneveken, beceneveken és egyéb hamis identitásokon alapuló, de valós személy által írt kommenteknél azért az IP cím alapú azonosítás az elég jó eséllyel az illetőt azonosíthatóvá teszi a hatóságok számára. Közösségi médiában a legtöbben azért a saját nevükön szerepelnek, elvileg ez elvárás ezeken a platformokon. Nyilván a megoldás az az, hogy aki nem tartja be a jogszerű civilizált közbeszédnek a szabályait, azt ki kell zárni a kommentelők köréből.
Figyeli a hatóság azt, hogy a törvény eléri-e a célját? Tehát az lesz-e belőle, hogy mostantól kezdve akadémiai szintű vitákat folytatunk mindenhol, vagy egy nagy csend lesz a vége? Mert biztos, ami biztos, mindenki, ha egy kicsit is erőteljesebb a fogalmazás, akkor betiltja a kommentelést.
Hát remélem, hogy a kettő között lesz majd a valóság. Én nem vagyok ellene az akadémiai szintű vitáknak, de azért azt se gondolom, hogy mindig mindenkinek részt kellene ebben venni, vagy hogy csak ilyen módon beszélhetnénk a fontos közügyeinkről. A teljes csend az nyilván még riasztóbb opció. Alapvetően a hatóságunk, tehát az NMHH, nem is tudja elkerülni, hogy ellenőrizzük a jogszabálynak a hatékonyságát, mert az megszülető szabályzatokat és azoknak a végrehajtását azt nekünk hatósági úton ellenőriznünk kell majd. A teljes csend szerintem fogalmilag sem állhat elő, mert azt nem tartom valószínűnek, hogy a nagy internetes sajtótermék kiadók azok lemondjanak a közösségi média jelenlétről, meg az ezzel kapcsolatos előnyökről, hogy minél többen kommentelnek, minél több interakció van, annál nagyobb lesz az elérésük. Az lehet, hogy a saját oldalaikon a kommentelés visszaszorítják, de egyébként ez már 15-20 éve zajló jelenség. Hát lehet, hogy már kevesebben emlékeznek rá, de hát ön biztosan, meg én is, hogy annak idején minden online tartalomszolgáltatás cikkei alá lehetett kommentelni. Ez nem azért tűnt el, mert annak idején a magyar törvény ezt szigorította volna, mert ez nem történt meg, hanem azért, mert a közösségi média leuralta a hagyományos média ezen szegmensét is. Ez azért nem várható, hogy a közeljövőben megváltozzék.
De van a magyar hatóságnak hatásköre a globális közösségi média szereplőkre? Említette, hogyha valaki a Facebook oldalán nem kezeli a kommenteket, akkor arra van hatásköre. Hogy hajtják be?
Nem médiahatósági hatáskör van, hanem ugye hát az a szabály érvényesül, hogy ami jogellenes Magyarországon az interneten kívüli, mondjuk úgy, hogy a valódi világban, az ugyanúgy jellemzően jogellenes az online kommunikációban is, tehát hogy az hírnévsértés, becsületsértés, magánszférasértés, képmássértés, gyűlöletbeszéd, rémhírterjesztés vagy más, az ilyen szempontból másodlagos kérdés, és polgári és büntető eljárások indulhatnak adott esetben, tehát ezzel a médiahatóságnak nincsen különösebb dolga. A médiahatóságnak a tavaly óta alkalmazható digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelettel van dolga, ami részletesen szabályozza a közösségi médiát, videómegosztót, keresőmotorokat, webáruházakat. Részletesen szabályozza, de nem feltétlenül minden fontos kérdés tekintetében. Itt inkább arról beszélünk, amikor a közösségi média oldal lép fel egy felhasználóval szemben, mondjuk törli a tartalmát, vagy felfüggeszti a fiókját. Ez ugye más eset, mert itt nem a jogellenesség a kérdés, hanem az, hogy az adott felhasználó ténylegesen megsértette az adott oldalnak a szerződéses feltételeit.
De mennyire bonyolult az eljárás, ha mondjuk a mi beszélgetésünket a YouTube-on valaki megnézi, és valaki alá kommentel, és engem egy kiflitolvaj pondrónak nevez, akkor én milyen lépésekkel juthatok el oda, hogy ez onnan lekerüljön, amikor már rettentő mennyiségben szétmásolták, és már mindenki tud róla, és visszaálljon az eredeti állapot. Hova menjek? A Google írországi központjában?
Nem, hál' Istennek azért elnél talán van hatékonyabb megoldás is. Amit ön most példaként hozott, az a magyar polgári törvénykönyv szerint a becsülethez való jog megsértését valósítja meg, illetve a magyar büntető törvénykönyv szerint a becsületsértés vétségét valósítja meg. Három dolgot is tehet, vagy indít egy polgári pert az illetővel szemben, vagy tesz egy büntető feljelentést, vagy sőt négyet tehet meg, elmehet a YouTube tulajdonossához, nyilván egy e-mail formájában kérve, hogy törölje ezt a kommentet, ugyanígy elmehet az adott csatorna profil tulajdonossághoz, amik jelen esetben a legegyszerűbb, mert csak átmegy ide a szomszéd szobába, hiszen a kommenteket ő is tudja törölni, illetve negyedikként eljöhet a médiahatósághoz is, amennyiben ugye a Google adott esetben megtagadja ilyen szempontból a segítséget. Ebben az esetben a magyar médiahatóság nem járhat el közvetlenül, hanem majd mi megyünk el az ír társhatósághoz. Tehát ez egy nehézkes és egyelőre nem teljesen hatékony eljárás, amit tavaly óta próbálunk begyakorolni. De hogy alapvetően egy ilyen komment jó eséllyel eltüntethető, már az új komment szabályozás nélkül is így volt ez, az megállapítható.
Csak az írtársatósággal nehézkes az együttműködés, vagy általában ezekkel a nagy globális szolgáltatók központjaival is nehézkes az együttműködés?
Hát mindkettő igaz, csak eltérő okokból. Ugye az írtársatosság, ami azért releváns szereplő, mert a nagy amerikai technológiai cégek Európában mindig Írországban hozták létre a lányvállalatukat. Tehát a magyar médiahatóság a Meta vagy a Google különböző szolgáltatásaival vagy a TikTokkal szemben közvetlenül nem tud fellépni. Ők nagyon készségesek és barátságosak, csak ugye az a helyzet, hogy tavaly február óta alkalmazható az uniós rendelet, ami alapján a magyar felhasználóknak is bizonyos védelem jár a platformokkal szemben, el is indultak ezek az ügyek, ki is küldtük ezeket Dublinba, 13 hónap telt el, és még egy ügy sem zárult le. Tehát még nem jött vissza érdemi döntés. Ennek az az oka, hogy Európa összes országából oda küldik az ügyeket, tehát én el sem tudom képzelni, hogy ott éppen milyen ügyteher lehetséges. A nagy platformok pedig hát ilyen kettős játékot játszanak, ugye az európai piac összességében már elég nagy méretű ahhoz, hogy ez számukra fontos és releváns legyen.
450 millió ember.
Aminek szerintem a 80%-a egyébként közösségi média felhasználó. Ők hát nyilván kénytelenek úgy tenni, mint akik elfogadják az uniós szabályozást, de valójában a mindennapokban minden lehetséges eszközzel akadályozzák annak az érvényesülését. Tehát önmagában már az is nehéz, hogy vagy ilyen óriás céggel egy állami szerv egyáltalán kapcsolatba tudjon lépni. Vagy hiába van jogerős magyar bírósági döntés, mint Toroszkai Lászlónak sikerült részlegesen pert nyernie a Metával szemben, nem megtagadják a végrehajtását, ami abból fakad. Úgyhogy azért ez nem egy egyszerű játék. Nyilván azt látjuk, hogy az Egyesült Államokban ezek a nagy technológiai cégek most szépen beálltak a sorba Trump elnök mögé, de azért Európában ugyanúgy folytatják ezt a mosolygós, az együttműködés köntösébe öltöztetett erőteljes obstrukciót, mint korábban.
De azt, hogy beálltak Trump elnök mögé, ez számukra védettséget ad, és az európai magatartásuk megerősítését jelenti, vagy az lesz belőle, hogy Trump elnök majd szól nekik, hogy Európában tessék együttműködni a hatóságokkal?
Nagyon meglepne az utóbbi. Azt gondolom, hogy az az egyöntetű kiállás, ugye eznek ikonikus fényképei készültek az elnöki beiktatáson, amely nem csak a közösségi média platformot üzemeltető tech cégek, hanem minden nagy tech cég vezetője által szimbolikus és valóságos módon is megtörtént. Ez egyértelművé teszi azt, hogy az Egyesült Államokban a következő 4 évben szövetségi szinten platform szabályozás, tehát hogy ezeknek a szolgáltatóknak a szabályozási úton való megregulázása, ez nem valószínűsíthető. Ezek a nagy szolgáltatók természetesen megfelelően óckodnak az európai megközelítést, ahol emberi jogokat, emberi méltóságot, felhasználói biztonságot, a szólásszabadságot is próbálnánk velük szemben megvédeni. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból ők szabad kezet fognak kapni Amerikában, a tekintetben, hogy Európában mit csinálnak. és Európában meg abban a nagyon nehéz helyzetben lavírozta magát az Európai Unió, hogy lényegében teljesen kiherélte a tagállamok mozgásterét, vagy bármilyen lehetőségét az érdemi fellépésre. Az Európai Bizottság azt mondta még az előző bizottsági ciklusban, hogy majd én megoldom, és most az látszik, hogy az Európai Bizottság nem tudja megoldani a platform problémákat. Bizonyos súlyos kérdések megoldását meg se kísérelte, fel se vetette, a jogszabályban ezek nem szerepelnek, más fontos kérdések igen, de az Európai Bizottság is képtelen volt arra, hogy az elmúlt két évben akár egyetlen egy eljárást is lezárjon, ami ilyen nagy platformmal szemben indult.
De egyes országoknak, Franciaországnak időnként szokott sikerülni részsikereket elérni. Méret függő, ha nagy vagyok, akkor sikerülhet?
Hát azt gondolom, hogy az új uniós szabályozás azt is ellehetetleníti, hogy egy Franciaország vagy Németország méretű államnak sikerei legyenek. Ugye azok a nemzeti szabályozások, amelyek az uniós szabályozást megelőzően megszülettek, németek is volt ilyen, osztrákoknál is volt ilyen, franciáknál is volt ilyen. Ezek most mind elsorvadtak, hatályon kívül helyeződnek. Az Unió leuralja ezt a kérdést, azt is kimondja a rendelet, hogy egy teljes szabályozást alkotott, tehát hogy ezen a területen új, kiegészítő nemzeti szabályozásra nincs lehetőség. A joghatósági szabályok világosak, egy német hatóságnak is ugyanúgy Dublinhoz kell fordulnia, meg egy franciának is. Tehát a legextrémebb eseteket leszámítva, ahol mondjuk büntető jogi fellépés szükséges egy platformon megjelent tartalommal szemben, valójában még a nagy európai államok is eszköztelenek.
Podcastokkal foglalkozik-e a hatóság? Ez nem olyan nagyon régen megy, de nagyon megy. Szinte mindenkinek van már podcastja.
Hát olyannyira foglalkozunk, hogy az NMA-nak is van podcastja. Természetesen nem ambicionáljuk azt, hogy a piacon éllovas szerepbe kerülhessünk, de azért mert szakmai beszélgetések viszonylag nagy hallgatottsággal elérhetők a különböző felületeken. Ez egy nagyon izgalmas műfaj, majdnem azt mondtam, hogy új műfaj, de hát azért ez már messze nem új. Ugye ez a média világ azért nem teljesen idegen egyfajta ilyen, mondjuk úgy, hogy nem teljesen rossz értelemben vett szemfényvesztés, mert ugye a podcastról is sokan azt gondolják, vagy úgy interpretálják, mint hogy ez valami radikálisan új dolog lenne. De hát ez valójában rádiózás, legyünk őszinték, más köntösben, és a magyar, illetve az európai média szabályozás is anélkül tudja ezt besorolni a megfelelő fogalmi keretbe, hogy a meglévő fogalmi keretbe, hogy azt át kellene alakítani.
Tehát ez nem kell hozzá frekvencia.
Nem kell hozzá frekvencia, alapvetően, hogy az interneten működik. Ez egy úgynevezett lekérhető, vagy on-demand média szolgáltatás, ami ilyen szempontból analóg a hagyományos rádiózásra.
A mennyiséget azt tudják kezelni? Iszonyú mennyiségű podcaston, valószínűleg sokkal több, mint ahány bejegyzett rádióállomás van Magyarországon.
Igen. Hát a mennyiséget úgy bizonyos értelemben el tudjuk kerülni, hogy kezeljük, tehát nincs olyan ambíciónk, hogy folyamatosan monitorozzuk a podcastoknak a tartalmát és a jogszerűségét, akkor kerülhet ez elő, hogyha jön egy bejelentés, hogy valamely podcastban adott esetben jogsértés merült föl, reklámszabályok, vagy gyermekvédelem, vagy bármilyen más szempontból. Nem jellemző, tehát nincsenek ilyen ügyeink. Elvben lehetne, a törvény ezt megengedi, de azért a podcastok jellemzően gondolom, hogy intuitív alapon is, tehát hogy nem feltétlenül nagy jogászi rákészüléssel, de azért a jogszerűség keretein belül maradna.
A dolgok internete, meg az önvezetés, amihez valamilyen hírközlés kell. Ez hírközlési, hatósági kérdés, vagy ez technológiai kérdés, vagy gazdasági kérdés?
Hát e pillanatban elsősorban technológiai kérdés. Nyilván az internet szolgáltatás, illetve a hírközlési hálózatok azok bizonyos mértékig a média és hírközlési hatóság felügyelete alá tartoznak, de ez alapvetően inkább az infrastruktúrát jelenti, nem az infrastruktúrán megvalósuló szolgáltatások felügyeletén.
Visszatérve még egy kérdésre a nagy nemzetközi platformokkal, az Apple meg a Google kérdésében. Ugyanaz az út járható, az a négy, amit mondtad, hogyha az Apple-ből valaki kitilt, akkor először itt kezdem, és a végén megyek Amerikába?
Hát Apple alatt a Metát értjük.
Metát ér, igen.
Hát Amerikában nem kell eljutni, oda nem is lehet szerintem jogszerű módon, de alapvetően igen, tehát vagy az a kérdés, hogy mi a probléma?
Kitiltottak a saját, amit én úgy igen. tekintek, hogy az az enyém, nem az enyém nyilván a saját profilomból.
Hát alapvetően három lehetőség van, ez ugye más, mint a szünet előtt említett példa, amikor valaki valami jogelleneset kiír, és akkor azzal szemben hogyan lehet fellépni. Ebben az esetben három dolog tud történni, mind a háromban valamire használható, de a végén azt fogjuk látni, hogy összességében együtt sem különösebben hatékonyak. Egyrészt létrehozott a jogi szabályozás nyomán az NMH mellett működik egy vitarendező tanács, az online platform vitarendező tanács. Ezt az uniós rendelet teszi lehetővé, ez egy peren kívüli vitarendezési lehetőség, olyan, mint egy választott bíróság. Egy magyar felhasználó, ha baja van egy platform döntésével, akkor ehhez fordulhat, és a vitarendező tanács itt Magyarországon, Budapesten fog valamit mondani neki a Metával, vagy a Google-el, vagy bárki mással kapcsolatos viszonyáról. A platformok ügyesen kilobbizták, hogy ennek a testületnek a döntése ne legyen kötelező. Tehát bármit mond a vitarendező testület, az lényegében egy ajánlás, amit a platformok önmaguktól nem fognak megfogadni, akkor van esélye arra, hogy ebből valami legyen, hogyha Európai Unió összes tagállamából, adott esetben tagállamonként több hasonló testületből, hasonló irányú ajánlások, döntések jönnek, akkor az elérheti azt a kritikus tömeget, hogy egy platformnak változtatnia kellene a szerződési feltételein vagy a működésén. Ez egyelőre nagyon távoli esetőség. A második opció, hogy a hatósághoz fordul, a fiókjából kitiltott, hogy felfüggesztett felhasználó, ugye ezek Magyarországon mi vagyunk, itt, ahogy említettem a szünet előtt, nem tudunk más csinálni, megnézni az ügyet, és hogyha az ügy nem teljesen megalapozatlan, akkor írunk rá egy véleményt, tehát egy jogi álláspontot, és azzal együtt kiküldjük az írtárshatósághoz, ahonnan még semmilyen érdemi döntés nem jött vissza, de hát bízunk benne, hogy előbb-utóbb ezek azért elkezdenek majd csepegni. A harmadik megoldás pedig az, hogy közvetlenül bírósághoz fordul Magyarországon az illető, a saját lakója szerint illetékes törvényszékhez, amelyik szintén egy szerződésszegési jogalapon megvizsgálhatja azt, hogy a platform vele szemben betartotta egyébként a platform által a felhasználóra oktroyált felhasználási feltételeket, de az, hát a pereskedés az mindig kellemetlen, meg pénzbe is kerül, meg lassú is, tehát adott esetben majd 2 vagy 3 év múlva lesz végeredménye. Tehát összességében a három eszköz együtt jól hangzik, meg szép egyetemi előadásokat lehet róluk tartani, de nem hatékony módszer. Tehát valójában ugye ez a bizonyos DSA rendelet, amiről beszélünk, nagyon nagy munkát idéz elő minden európai hatóságnál, hogy ezeket alkalmazza, működtesse, kialakítsa ennek a rendszerét. És nekem az a gyanúm, hogy nem lesz alkalmas arra, hogy érdemben változtasson azon a rendkívül egyenlőtlen helyzeten, ami most a felhasználó és a platformok között jól érzékelhetően fennáll.
De az akaraton kívül mi kéne ahhoz, hogy a felhasználó meg a szolgáltató érdekeit valamilyen módon ki lehessen egyenlíteni? Meg lehetne csinálni a 450 milliós Európa elméletben, ha akarná, meg tudná csinálni?
Elméletben igen. Ugye ezért mondtam az imént, hogy az Európai Unió a tagállamoknak adott egy csomó feladatot, de az érdemi hatásköröket magánál tartotta. Tehát az volt a gondolat a szabályzás mögött, hogy majd az Európai Bizottság lemecseli a platformokkal a különböző problémákat, dezinformáció, adatvédelem, gyermekvédelem, bármi más, ami ezzel kapcsolatban fölmerülhet. Nem látjuk azt, hogy ez valóban sikerülhet az Európai Bizottságnak, és mert sikerülhet, és még ha sikerülne is, az nyilván a saját szájuk íze szerinti eredmény lesz. Tagállami szempontok, alapjogok, nemzeti kultúra, hagyományok, gyakorlatoknak a szempontjai ebben nem nagyon fognak megjelenni. A másik oldala pedig, hogy a szabályozás egy csomó kérdésről nem szól. mármint az uniós szabályozás, ellenben kizárja azt, hogy tagállami szinten bármi is történhessék. Arra gondolok, hogy mint hogyha mindenki adottságként fogadná el Európa szerte a döntéshozók, hogy ezek a platformok itt vannak, és azt csinálják, amit csinálnak. Miközben tegyük félre most a számos előnyt, ami ezeknek a platformoknak használatával jár, és aminek természetesen örülünk, rengeteg kárt is okoznak. Kárt okoznak a gyermekek fejlődésébe, kárt okoznak a demokratikus kultúrába, kárt okoznak a különböző nemzeti nyelveknek, kárt okoznak az oktatási rendszernek, terhelik az egészségügyi szolgáltatókat, átalakítják az emberek gyakorlatát, szokásait, az idegrendszerét, minden egyetemi oktatónak alapélménye már, hogy belép a terembe, elkezd beszélni, és 3 percen belül a jelenlévők 80%-a a telefonjához kap, mert muszáj megnézni a közösségi média oldalán. Ez nem feltétlenül az oktató hibája, csak egyszerűen így kondicionálja ez a szolgáltatás a fiataloknak a napi rutinját. Tehát ezek óriási károk, pszichés, fizikai, kulturális, demokratikus, minden értelemben, és ezekről egy hangot nem mond az Európai Unió szabályozása. Tehát ezekkel, mintha úgy lenne, hogy ez egy adottság, ezt el kell viselni, ezzel kell tovább menni. Míg ezzel szemben azért, hogyha lenne e tekintetben valamiféle önvédelmi reflex Európában, akkor ez a 450 milliós piac elég nagy ahhoz, hogy még a nagy amerikai cégek is kénytelenek legyenek engedményeket tenni. Egy 10 milliós magyarországi piac nem elég nagy hozzá. Még csak jogi lehetőségünk sincs Magyarországon ezzel szemben bármit tenni, mert az Európai Unió ezt kizárja. De uniós szinten lehetne.
De az uniós országok ugyanúgy érzékelik ezt a problémát? Tehát azt mondják, hogy ez a sok kár, amit felsorolt, ez a közvetítő közeg által okozott kár. Azért mi is kellünk hozzá, hogy egyetemi előadás közben 3 perc után megnézzük, hogy a Facebookon ki mit mond.
Igen, ez természetesen így van. Tehát az a megközelítés, amely mondjuk az államnak ezt a gondoskodó, erőteljesebben fogalmazó paternalista szerepét háttérbe szorítaná, az azt mondja, hogy hát igen, azt mindenki szabadon eldönteti, hogy mit használ. Régen is azt mondták a kereskedelmi tévézés idején, hogy távkapcsolóval szavaznak az emberek. Ha minket néznek legtöbben, akkor mi vagyunk azok, akik helyes úton járnak. Ez egyrészt rendben van, de hát ezzel az erővel azt is mondhatnánk, hogy miért írjuk elő állami szinten, jogi szabályok útján, hogy biztonsági övet használnak az emberek az autóban. Miért írjuk elő, hogy nem lehet kábítószert fogyasztani, vagy alkoholt árulni 18 évnél fiatalabbnak? Miért írjuk elő azt, hogy védősisakot viseljen valaki egy építkezésen? Hát meg kell védeni az embereket, akkor is, hogyha egyébként az egyének szintjén ezt a védelmet nem feltétlenül mindenki igényli. Hát ebben közmegegyezés van Európában. De ezekkel a szolgáltatásokkal szemben úgy tűnik, mint hogyha döntéshozatali szinten senki nem gondolkodna ilyen védelemben. A kérdésére válaszolva, tudományos szinten van erről diskurzus Európa szerte, de hogyha az ember elmegy egy ülésre, mondjuk az európai médiahatóságok vezetői vannak jelen, kiegészül az Európai Bizottsággal, akkor még csak föl sem merül hasonló kérdés. Jogi nüanszokon el lehet vitatkozni, meg mindig lehet eleget beszélni az aktuális szabályokról, alkalmazásukról, mindig el lehet tölteni kellemesen az időt a kávészünetben, miközben rohanunk egy teljes kulturális váltás, meg a társadalmak drasztikus átalakulása felé, ezen szolgáltatásoknak is köszönhetően. Az egy másképp, hogy valóban önkéntesen nyúl-e hozzá a telefonjához egy fiatal az előadás 3. percében, vagy egyszerűen olyan kiszolgáltatott ezeknek a szolgáltatásoknak, hogy öntudatlanul is egész egyszerűen védtelen vele szemben.
De minden társadalom egyformán védtelen. A 23-as beszámolójukban olvasom, hogy például az erdélyi társadalomban ott megmaradt a kulturális önazonosság kérdése, pedig nagyjából ugyanúgy, kivéve a rádióhallgatás, az nem nagyon. De egyébként mindent ugyanúgy csinálnak.
Igen. Hát azt hiszem, hogy kisebb közösségekben ez azért megőrizhető. Ha az ember elmegy bármelyik európai országba, hogy nem mindig csak a saját magunkat nézzük, vagy a saját nyomorunkat vetítsük ki magunk elé. Nyilván a nagyvárosok zűrzavaros helyek, de ha elmegy kisebb településekre, falvakba, helyi közösségekhez, ott azért sokkal jobban tudnak működni a régi kulturális normák. Ez nem azt jelenti, hogy ezek nem erodálódnának. Hát azért a határon túl rekedt magyarság is természetesen elsősorban a tévét néz, kereskedelmi tévét néz, ha internetet vagy azt, akkor a nagy amerikai tech cégek szolgáltatásait fogja elsősorban keresni. Tehát azért nem lehet azt mondani, hogy szépen lassan ezeknek ne lenne egy ilyen eróziós hatása, de egy kisebb közösség megtartó ereje az nyilván nagyobb, mint mondjuk egy 2 milliós városban tapasztalható.
Szintén a 23-asból származó adott, hogy nagyjából olyan 60-65 éves kor fölött kezd el 80% alá csökkenni az okos eszközöket, meg az internetet használók száma. Előbb-utóbb bemegyünk a 100%-ba, és mi marad az összes többivel? Vagy párhuzamosan? És 4-5 óra bizonyos generációkban a napi használat.
Hát a média fogyasztás az minden évben formálódik. Egy-egy kisebb-nagyobb aktuális emelkedést vagy csökkenést leszámítva a trendek teljesen világosak, tehát a hagyományos tévé lassan szorul vissza. Megjegyzem, ez még mindig napi 4 óra átlagos tévénézést jelent minden 4 évnél idősebb magyar állampolgár vonatkozásában, tehát azért ez még így is óriási szám. Nyilván a hagyományos rádiózás is szorul vissza, a nyomtatott lapok visszaesése az látványos, és évről évre egyre erősebb. Érdekes jelenség, hogy az online hírportálok közönsége is csökken, és ezek azért összességében mind arra mutatnak, hogy igen, egy olyan világ felé haladunk, ahol hosszú távon nem lesz más, mint internetes tartalomszolgáltatás, és az a hagyományos szerkesztőségi munka, ami egy rádiós műhelyben, egy lap műhelyében zajlik, ez is vélhetően drasztikusan átalakul majd, nem csak a mesterséges intelligencia hatására, hanem egyszerűen a fogyasztási szokásoknak köszönhetően. Én mindig megszondáztattam az egyetemista hallgatóimat. Régen azt kérdeztem, hogy vesznek el kezükbe nyomtatott lapot, ma ezt nem érdemes megkérdezni. Most már azt kérdezem, hogy internetes hírportált olvasnak-e, és lassan már ez sem különösebben értelmes dolog megkérdezni. Tehát ami a közösségi médiában, videó megosztókon, különböző chat programokon keresztül hozzájuk elér, privát, bulvár vagy közéleti tartalom, az létezik számukra, és egyébként nagyon más nem.
Fölmerült-e az öninformációi ismeretei szerint bárhol az Európai Unióban, hogy legyen egy európai saját digitális ökoszisztéma, mondjuk egy .euro végződő e-mail cím? Uh-huh. Vagy nem merült föl?
Hát nagyon absztrakt módon és nagyon, nagyon elvi értelemben az is fölmerült, hogy miért nincs nagy európai Facebook, miért nincs egy közös európai fejlesztés, egy nagy közösségi média oldal, stb. Vagy az AI, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is fölmerül, hogy miért csak az amerikai, meg a nagy kínai fejlesztéseket használja Európa is. Azt gondolom, hogy ez nem reális, és nem lenne működőképes. Azok a szolgáltatások, amiket az európai polgárok döntő többsége is használ, legyen amerikai vagy kínai, azok rendkívül jó minőségűek. Tehát, hogy azért azt ne tagadjuk el, hogy ez nem véletlen, hogy az embereket oda tudja magához csalogatni, mert rendkívül magas szintű szolgáltatást nyújtanak. Továbbá az is igaz, hogyha egy piacon megtelik a hely, már pedig ezen a piacon most eléggé tele van minden, akkor oda új belépőnek az esélyei azok minimálisak. Természetesen lehet, hogy majd egyszer a Facebooknak is leáldozik, és akkor majd jön más szereplő, pár éve a TikTokról se gondolta volna senki, de azért ezek nem tektonikus vagy földrengésszerű mozgások. Most ebbe a piacba belépni egy európai fejlesztésnek, ahol ráadásul nem tudom, sok tagállam együttműködése, pénze, stb. Szükséges, nehézkes döntéshozatali mechanizmus. Hát valószínűleg az lenne az eredmény, hogy lenne valami, ami hasonló az amerikaihoz, csak sokkal rondábban néz ki, meg sokkal kevésbé használható, de legalább a miénk, ugye a klasszikus magyar narancs.
Jó, de akkor azon ne spekuláljunk, hogy mi történik, hogyha valaki Amerikában mondjuk kikapcsolja az összes Gmailt, akkor én hogy fogok levelezni az adóhivatallal? Meg se fogom kapni. előbb-utóbb csak a büntetések papíron, csekken fognak megjönni.
Hát abban bízhatunk, hogy Amerikában azért mindig az üzlet az első, tehát a Google nem fogja leállítani a Gmail szolgáltatást, ráadásul ez az amerikai politika, akár milyen retorika is van éppen érvényben, azért mindig piaci szempontból libertariánus, tehát hogy azért hagyja ezeket a cégeket működni, sőt, a jogalkotással, vagy annak a hiányával, meg egyéb módokon támogatja is. És azért az is igaz, hogy a piac persze oligopol, tehát hogy kevés szereplő van rajta, de azért nem monopolisztikus. Tehát azért, hogyha a Google lekapcsolja a keresőmotorját, akkor ott van a Bing. Ha az is lekapcsolja, Microsoft is, akkor majd lesz egy harmadik, meg egy negyedik, meg ingyenes e-mail szolgáltatásból is azért van jó pár, tehát közösségi média oldalból is van néhány, tehát hogy azért mindig van hová menni. Más kérdés, hogy ha ezek a cégek mind egy irányba mennek, ahogy a felhasználói kezelését, vagy az adatai kezelését, vagy más szempontokat illeti, akkor azért ezzel olyan nagyon nem vagyunk beljebb összességében.
Média hatóság is, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, és a magyar média viszonyokat, azokat hosszú ideje nagyon élénk érdeklődés figyeli. A média és sajtószabadság kérdésében az NMHH hozzáállása, fogalom készlete az nagyon más, mint mondjuk az Európai Média és Sajtóközpont. Ez ugye rendszeresen adja ki gyakorlatilag percről percre a jelentéseit, és minden évben csinál egy nagyot.
Igen. Én azt gondolom, hogy Európában, és most értve ez alatt akkor az uniós tagállamokat, meg mondjuk a nemrégiben távozott Egyesült Királyságot, a sajtószabadság fogalmi elemei, az ezzel kapcsolatos szabályozói jogi felfogás, az közel azonos, vagy rendkívül hasonló egymáshoz. Tehát ha egymás mellé rakjuk a média törvényeket, akkor azért jelentős átfedéseket fogunk ebben találni. Akármilyen kritika éri a magyar média szabályozást, ami most már ugye 15 éves lesz lassan, alapvetően mégiscsak ez egy teljes mértékben európai, és az európai sztenderdekkel, értve az uniós normákat, értve a strasbourgi bírósági gyakorlatot, értve az európai jogi kultúrát, értve ez alatt más tagállamoknak a jogi szabályozását összhangban van. Az más kérdés, hogy ennek ellenére, vagy ezzel együtt is lehet a politikai mezőre terelni ezt a vitát, azok a jelentések, amelyek évről évre megszületnek a magyar sajtószabadság ügyében, és amelyeket mi minden évben nagy szeretettel elolvasunk, és írunk róla egy saját véleményt erősen kritikus hangnemben. Ezek alapvetően nem jogi, szakmai szempontú anyagok, hanem a Magyarországgal kapcsolatos európai percepció és politikai hangulatnak a bizonyos jellegű termékei. Nekem mindig az a bajom ezekkel a jelentésekkel, vagy a sajtószabadság rangsorokkal, hogy már eleve az is bizonytalan, hogy milyen módszertanra épül. Tudjuk, hogy mire épül, nem írják le, de azért ezt lehet tudni. Megkérdeznek egy-két-három nemzeti szakértőt, hogy mondja el, hogy mit gondol erről és erről, vagy írja össze a problémáknak a listáját. Na most ebben a pillanatban eldől, hogy mi van a jelentésben.
Mert csak a problémák van.
Hát abban a pillanatban dől el, amikor kiválasztják azt, hogy ki az információ forrása tekintetben. Valamiért hozzánk nem jönnek ezek soha, még úgy sem jönnek, hogy esetleg véleményezzük a valamely nemzeti szakértőnek a kritikát. Tehát egyáltalán nem törekednek a sokszínűségre, még csak a látszat szintjén sem. Továbbá olyan tárgyi tévedések tömkelegét tartalmazzák, ami nagyon könnyen kiküszöbölhető lenne. Én nem állítom, hogy a magyar média piac, vagy a magyar sajtószabadság helyzete az tökéletes, és most e pillanatban márványba vésendő és örökké fenntartandó. Az egésznek a jellege olyan, hogy ez nem is lehet soha igaz, hát mindig törekednünk kell ennek az erősítésére, védelmére, további bővítésére, a médiapiac helyzetének a folyamatos egészségesen tartására, de hát azért messze nem olyan rossz a helyzet, mint ahogy ezekben a jelentésekből kiderült.
Konkrét ügyeket is teljesen másként ítélnek meg. A beszélgetésünk előtt megnéztem a legfrissebb Magyarországgal kapcsolatos úgynevezett incidens jelentés, az arról szól, hogy a Sándor Palota sajtósabb válasz helyett egy poloskás képpel posztolta ki a saját személyes Facebook oldalára a kérdezőnek a nevét, tovább bővítve ezzel a miniszterelnök ünnepi beszédének értelmezési keretét. Szerintük ez egy sajtószabadság incidens.
Hát én azt gondolom, hogy addig van jó dolga a magyar sajtószabadságnak, amíg ilyen incidensek érik. Más országokban időnként lelőnek egy-egy újságírót, meg bebörtönöznek, meg súlyos kártérítés fizetésére kötelezik, és így tovább.
Akkor ez mérték kérdése?
Azt gondolom,
incidens, de az mitől fogva lehet komoly az incidens?
Én azt gondolom, hogyha valaki a magán Facebook oldalán egy médiumra terhelő, akár az ott dolgozókat sértő tartalmat közé tesz, még hogyha az illető, a Sándor Palota kommunikációs vezetője is, azért az nem a médiával szembeni intézményes, elnyomó, erőszakos állami fellépésnek a példája. Ettől még egyetlen egy telexes újságíró sem fog megijedni, nem fog mást írni ma, mint amit írt tegnap, semmikivel szemben nem fog jogi eljárás indulni, tehát igazából nincs miről beszélni, egy újságcikkbe jól felplankolható ügyről beszélünk. Az pedig, hogy nyilván Magyarországot árgus szemekkel figyelik Európa szerte, rengeteg fóruma van annak, hogy az itteni történéseket panaszként valaki eljuttassa különböző európai, nem csak uniós, hanem érdekképviseleti, meg egyéb szervekhez. Tehát, hogy amikor ilyen incidensek érik a magyar sajtószabadságot, akkor azt gondolom, hogy inkább örülnünk kéne, mert ha megnézi valaki, mert azért ezekben a jelentésekben más országokról is van szó, hogy máshol milyen incidensek vannak, akkor azért nálunk sokkal jobb a kép. Az újságírók biztonságban vannak, békében végezhetik a munkájukat. A szólásszabadság határai annyira média barátak, hogy tényleg csak az extrém esetekben lehet a médiával szemben valakinek pert nyerni, tehát igazából azt gondolom, hogy a magyar sajtószabadság jó helyzetben van, azzal együtt, amit mondtam, hogy mindig lehet ez a helyzet jobb, erősebb, és ezen is kell dolgoznunk.
A külföldről történő finanszírozás problémája az egy sajtószabadságbeli kérdés? Vagy nem?
Hát azt gondolom, hogy igen, tehát hogy azért ami az a médiának egy alapvető kérdése, hogy, és ez nem mostani kérdés, hanem ez 100 évvel ezelőtt is fölmerült, hogy hogyan tud a média független lenni attól, aki őt egyébként eltartja. Ugye a médiát soha nem az olvasói meg a hallgatói tartják el, hanem a reklámozók, most már egyre inkább támogatók, mindenféle más forrásból érkező pénzekkel tud fennmaradni, és azért ez egy alapkérdés, hogyha valaki egy média fenntartására a pénzt ad, támogatást ad, akkor ezt azért teszi, mert egyszerűen csak szeretné jó szolgálatként ugye erősíteni a magyar média pluralizmusát, vagy elvár valamit cserébe. Ha elvár valamit cserébe, akkor az a médium onnantól kezdve nem független, a feltéve, hogy teljesíti ezt az elvárást. De ezek mindig zárt ajtók mögött maradó információk, nem fogjuk megtudni igazából, vagy nincsen rá eszköz. Ilyen szempontból sajtószabadság kérdés, a médiának nem csak az államhatalomtól kell függetlennek lennie, vagy a médiahatóságtól, hanem a saját támogatóitól, reklámozóitól is függetlennek kell lennie. Legalábbis az étosz szerint.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Koltai András, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetéseket is automatikusan kapják meg, anélkül, hogy keresni kéne. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.